2020 fekete évként vonul be a történelembe, mert a mostani számítások szerint 6-6,5%-os zsugorodást hoz a magyar gazdaságnak, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke az MNB monetáris tanácsának idei utolsó kamatdöntő ülése után. Matolcsi Györgyöt hallják.
Nem örömmel, de meg kellett állapítanunk, hogy a 2020-as év a magyar gazdaság történet egyik fekete éveként vonul majd be a történelembe. Az elmúlt 100 év, tehát a Trianon utáni 100 év, ötödik legnagyobb gazdasági visszaesését éltük, még ezekben a napokban éljük át. Az ötödik legnagyobb visszaesés az egy jelentős ütés, a magyar gazdaság azonban talpon maradt. Nem minden évben voltak olyan jók a visszaesés utáni évekre a gazdasági előrejelzések, mint amelyeket ma áttekintettünk. Pozitívan, bizakodva tekinthetünk a következő évekre, annak ellenére, hogy tehát a mai nap meg kell állapítanunk, hogy a magyar gazdaság várhatóan 6-6,5%-kal zsugorodik. 2020-ban egyetlen pillanatban a pénzügyi rendszer egyetlen helyén, pici kis résében sem lépett fel zavar, pénzügyi megingás, nemhogy válság. Ez egy óriási eredmény. A Magyar Nemzeti Bank azt ígérte Magyarországnak, hogy ebben az évben a jegybank eszközeivel megvédi az elmúlt 10 év eredményeit. Szeretném önöknek jelenteni, hogy a monetáris tanács értékelése szerint ezt az ígéretünket teljesítettük.
A jegybank elnöke azt is elmondta, hogy miként gyorsítható meg a kilábalás.
Ahogy tettük 2010 és 2019 között, az összes nagy változtatás, mi struktúrális reformnak hívjuk, de fordulat, mintegy 80%-át érdemes az első évekre előrehozni. Bizony azt javasoljuk a kormánynak, magunknak, az üzleti szektornak, a családoknak, hogy a szükséges nagy változtatásokat, nagyon sok ilyen van Magyarországon, az egészségügyi rendszertől, a demográfiáig, a nyugdíjrendszertől, a garanciarendszerig, a pénzügyi rendszertől, a lakáspolitikáig, ezeket hozzuk előre.
Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét hallották. Nagy a bizonytalanság, de továbbra is minden adott ahhoz, hogy a tömeges vakcinázás után gyorsan helyreálljon a hazai gazdaság, állapította meg az MNB idei utolsó inflációs jelentésében. A magyar gazdaság visszaesése meg fog egyezni a 2009-essel, de a gazdaság most teljesen máshogy reagál, mint 10 éve, és a kilábalás is más lesz, mondta a Magyar Nemzeti Bank költségvetési és versenyképességi elemzések igazgatóságának vezetője. Balatoni András hozzátette, egyik fő megállapításuk, hogy egyelőre fenn fog maradni az inflációban lévő változékonyság.
Összességében mi úgy látjuk, hogy az inflációs célt azt elérjük és fenntartjuk. Az inflációban rövid távon van változékonyság, de csak nagyon-nagyon rövid távon nézhet ki 2021 második negyedévében a tolerancia sávból a fogyasztói árindex, de ez, hangsúlyozom, egyszeri tényezőkből fakad. Ugyanakkor, ahogy ezek az egyszeri tényezők ezek folyamatosan kifutnak, az infláció is a 3%-os inflációs céllal összhangban alakul.
A jelentés arra is kitér, hogy a járvány első és második hulláma nagyon eltérő képet mutat. Az ipari kibocsátás a tavaszi bezuhanás után ősszel nem romlott, de a szolgáltatásoknál a második hullám az elsőhöz hasonló mély repülést hozott. Idén a GDP 6-6,5%-kal eshet vissza, ami megegyezik a 2009-es visszaeséssel, jövőre pedig 3,5-6% közötti bővülés jöhet, mondta Balatoni András.
Bár az idei évben a beruházások markánsan csökkennek, ugye ez fakad abból, hogy a vállalati jövedelmezőség az jelentősen csökken, de még ilyen csökkenés mellett is fent tudjuk tartani, jelen tudásunk szerint, 25% feletti beruházási rátát, ami összességében a GDP szerkezete szempontjából kiemelten kedvező.
A hitelezésben sem a vállalati, sem a lakossági ágon nincs visszaesés, szemben a 2009-es markáns bezuhanással.
A hitelezés az továbbra is egy viszonylag dinamikus pályán bővül.
A jelentés szerint a magas beruházási szint fenntartható, a munkaerőpiac is stabilabb, mint 10 éve, 2021 elejéig azonban még csökkenni fog a foglalkoztatotti létszám.
Sajnos úgy látjuk, hogy 2021 elejéig az elbocsátások azok menni fognak, és a foglalkoztatotti létszám az csökkenni fog, és 2021 közepétől indulhat meg ismételten egy munkaerőpiaci fordulat, tehát a foglalkoztatás ismételten emelkedni fog. Ez azért egy elnyújtottabb pálya lesz, és összességében mi úgy látjuk, hogy 2022 környékén közelíthetjük meg majd ismételten a teljes foglalkoztatási szintet.
Az MNB megállapítása szerint a háztartások fogyasztási rátája csak 2021 közepétől áll helyre, és 2022-től emelkedhet. Balatoni András azt is közölte, hogy a COVID miatt a kockázatok továbbra is magasak, így várakozásaik akkor tarthatóak, ha jövőre megkezdődik a tömeges vakcinázás, és 2021 második felétől megszűnnek a mostani távolságtartási szabályok. Míg Európa és köztük Magyarország is csak az egészségügyi kapacitásokra van tekintettel a járványkezelésben, addig Kína drasztikus intézkedésekkel megfékezte a koronavírus terjedését. A kelet-ázsiai országban nincs második hullám, ezért ott megvalósulhat az itthon és Európában csak remélt V-alakú gazdasági felpattanás, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánt kérdeztem.
Valójában nem kellene feltétlenül nagy meglepetésnek lennie, hiszen mindenki ebben reménykedett, és egyébként vannak olyan szegmensei a gazdaságoknak, a fejlett gazdaságoknak, ahol valóban ugyanezt történik egyébként máshol is, például az iparban. Ugyanakkor a nagy különbség a kínai és mondjuk más OECD országokhoz képest az az, hogy Kína azt az ázsiai védekezési modellt választotta, ahol nagyon erősen elfolytják a járványt már rögtön a megjelenése pillanatában, és ezek a drasztikus intézkedések később kifizetődővé válnak, hiszen nem kell olyan általános lezárásokat alkalmazni az országnak, mint amilyeneket kell mondjuk Európában folyamatosan a második és most már néhány helyen a harmadik hullám miatt. És ezek a különbségek alapvetően járványkezelésből fakadnak. Tehát az, hogy Kína valójában az idén a világ 10 leggyorsabban növekvő országok között lesz, és a fejletnek számító országok között pedig egyértelműen a leggyorsabb lesz, annak elsősorban járványkezelési okai vannak.
Laikusként nem feltételezhető az, vagy nem lehet helyes magyarázat a helyzetre, hogy talán Kínának az ország méretéből adódóan picit egyszerűbb kezelnie a járványt, mondjuk ez ugyan visszafelé is elsülhet, hogy mondjuk talán kevesebb kár a gazdaság egészére nézve, hogyha 5 koronavírus fertőzött miatt mondjuk egy egész 3 milliós várost karantén alá helyeznek, mint ahogy az történt ősszel.
Ez így van, de ugye pont az a nagy különbség a szemléletben, ami az ázsiai országokat jellemzi, mondjuk az európaiakhoz képest, hogy ott 5 fertőzött miatt hajlandóak lezárni 3 millió embert, és mondjuk letesztelni egy hétvége alatt 9 milliót, mert ugyanez látszólag horribilis költség a koronavírus járvány akkori állapotához képest, de ők azt mondják, hogy érdemes megtenni egy ilyen óriási költségű erőfeszítést, hogy később, amikor úgyis elkerülhetetlenné válik hasonló intézkedéseknek a bevezetése akár szélesebb körben, akkor kelljen mondjuk lezárni az országot. Ilyen szempontból tehát Kínának nem elsősorban a méretei azok, amik az előnye, hanem az, hogy meg tud tenni olyan lépéseket, amelyek esetleg nem feltétlenül népszerűek abban a pillanatban, amikor meghozza, illetve hát itt valószínűleg érdemes lenne beszélni az ázsiai és az európai mentalitás közötti különbségről, és ami most ebben a járványhelyzetben a fegyelmezettség és a felsőbb intézkedések könnyebb elfogadása, az bizonyára megkönnyíti a helyzetet egy egyébként nem igazán demokratikus országban. Ázsiában demokratikus berendezkedésű országokban is látunk hasonló tendenciát és hasonló gyakorlatot, akár mondjuk Dél-Koreában. Tehát itt a nagy különbség az az, hogy fölmerik vállalni még látszólag kis járványügyi probléma mellett is a nagyon sok kényelmetlenséggel járó és nagyon sokba kerülő intézkedéseket, amelyekről aztán utólag ki fog derülni mindig, hogy nem is olyan sok kényelmetlenséggel járnak, és nem is olyan drágák ahhoz képest, mintha a járványt csak elmenedzselgetné egy ország, és csak arra figyelne, hogy az egészségügyi kapacitásokat ne lépje túl, mert annak általában az a vége, hogy ahhoz, hogy azt ne lépje túl, ahhoz végül mégis hasonló szigorúsággal kell föllépni, vagy akár még nagyobb szigorúsággal, mint Kínában, és sokkal hosszabb ideig, és sokkal szélesebb körben.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Mérsékeltebb 6%-os idei GDP csökkenést vár a GKI a korábban várt 7% helyett. A részletekről Karsai Gábort, a gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
A második negyed évben egy nagyon súlyos visszaesés volt a járvány miatt, majdnem 14%-os. A harmadik negyed évben volt ez a 4,5% körüli visszaesés, ami azért lényegesen kisebb volt, mint amire mi számítottunk, és ez az, ami miatt javítottunk a negyedik negyedévi és az éves átlagon, de azért mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a negyedik negyedévben, tehát most egy igen jelentős 7% körüli visszaesés lesz, tehát jóval nagyobb, mint a harmadik negyedévben volt. Tehát végeredményben egy ilyen dupla V alakú pályán halad a magyar gazdaság, ami azt akarja jelenteni, hogy a második negyedévhez képest ugye volt egy javulás a harmadikban, és most a negyedikben ismét egy romlás lesz. Hogy a jövő évi első negyedév hogy alakul, ez még nagyon kérdéses, hogy a járvány folyamata az mennyire lesz elhúzódó egész Európában, illetve Magyarországon, de hogy visszaesés lesz, az egészen bizonyos, hiszen az idei év, tehát a 2020-as első negyedév még növekedést hozott Magyarországon, és ehhez képest jövőre, tehát 2021 első negyedévben nyilvánvalóan visszaesés lesz. A második negyedévben viszont ugyanígy szinte biztosra vehető, hogy növekedés, hiszen minden bizonnyal ez volt a mélypontja a gazdasági folyamatoknak, és ettől kezdődően lehet egy lassú-lassú kilábalás. Mi arra számítunk, hogy jövőre körülbelül egy 3,5-4% körüli növekedés lesz. Ez nagyon hasonlít a kormány, az Európai Unió, az OECD-nek az előrejelzésére. Tulajdonképpen két ágazat, a telekommunikáció és a pénzügyi szektor kivételével minden ágazatban kisebb, de inkább úgy mondanám, hogy nagyobb visszaesés van az idei esztendőben. Jövőre pedig feltehetőleg minden ágazatban kisebb-nagyobb növekedés lesz. Közvetlenül a legnagyobb mértékben azok az ágazatok érezték meg és érzik meg a válságot, amelyek a járvány miatti mozgáskorlátozás következtében elvesztették a piacukat, hát ilyen a turizmus, ilyen a vendéglátás. Az ipar esetében azt láttuk, hogy szeptember-októberben az ipari termelés növekedése már kedvezőbb is volt, mint a tavalyi évben, ami egy nagyon kedvező szituáció. Az év egészében azért egy nagyon jelentős elmaradás lesz, hiszen közben, főleg az autóipar miatt, de más ágazatokban is a tavaszi hónapokban nagyon nagy visszaesés volt. És hát az a valószínű, a GKI ipari várakozásai is, felmérései is arra utalnak, hogy az utolsó hónapokban azért ismét rosszabb lesz az ipari teljesítmény. Az építőiparban ugyan a legutolsó felmérésben egy picit javult az építőipari bizalmi index, de azért itt egy nagyon tartós lejtmenet van. A szállítások esetében a nemzetközi szállítások okozták a nagyon nagy visszaesést a szállítóiparban, de persze a hazaiak is romlottak. Hát ebben jövőre nagyon nagy kérdés, hogy hogy alakul a nemzetközi áruforgalom. Minden bizonnyal jobban, mint az idei esztendőben, de azért egyelőre olyan kirobbanóan nagy változás ezen a területen sem várható.
Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották. 2021-re 3,5%-os növekedést vár a kopintár ki. Ennél nagyobb bővülés az egyes szektorok igen gyenge 2020-as teljesítménye miatt nem valószínűsíthető, mondta az Inforádiónak a gazdaságkutató vezérigazgatója. Palóci Évával beszélgettem.
Az év egészére a kopintáki 5,8%-os gazdasági visszaesést jelez előre. Ez azonos a szeptemberi előrejelzésünkkel, és mindössze 0,3 ponttal tér el a áprilisitól, amit a járvány és a válság kitörésekor a legnagyobb bizonytalanság közepette adtunk, akkor 5,5%-os visszaesést váltunk, úgyhogy ez az előrejelzés eléggé helytállónak bizonyul. Ehhez az 5,8%-os éves visszaeséshez az utolsó negyed évben 6,5-6,6%-os zsugorodás tartozik, ami azt jelenti, hogy a visszaesés mérték év per év alapon, tehát az előző év azonos negyedéhez képest. Ez nagyobb lesz az utolsó negyedben, mint a harmadikban volt, amikor tudjuk, hogy egy viszonylag kedvező átmeneti időszak következett be, ugye a nyári hónapokban, amikor a vírus átmenetileg visszahúzódott. Mindazonáltal azt is jelenti, hogy nem lesz olyan nagy a visszaesés, mint a második negyed évben volt, amikor a teljes lezárás volt.
Vannak-e a gazdaságban olyan tényezők idén, amelyeknek hosszú távú hatása is lehet a jövő évre, az azutáni évre vonatkozóan is? Ugye a deficit meglehetősen magas, és úgy tűnik, hogy a kormány már a jövő évi költségvetésnél is réges-régen elengedte a korábban megfogalmazott, még nyáron megfogalmazott hiánycélt.
Ez így van, ezért bennünket is kissé meglepett, mert a kormány eddig ezért a fiskális politikában elég szigorú politikát vitt. Ehhez képest a mostani költekezés kifejezetten kirívó, és a mi számításaink szerint korán sem csak a járványhoz, vagy annak a hatásaihoz, a járvány gazdasági hatásainak a leküzdéséhez járul hozzá. Ezt látjuk jól, hanem minden egyébre költ, a sportra, az egyházakra, mindenféle célokra, amelyek a járvány elleni küzdelemmel nem függenek össze. Ez hosszú távon ma még beláthatatlan következményekkel járhat. Kicsit hasonló a helyzet, mint az Európai Unióban, ott is ugye a többi országban is óriási hiányok alakultak ki, de ott főként a járvány miatt nehéz helyzetbe került ágazatok vagy társadalmi csoportok megsegítéséről van szó. Itt ebben az esetben, Magyarország esetében a kormány nagyon szűkmarkú volt a támogatásokkal, és nagyon bőkezű a különböző célzott vállalkozóknak való pénzadakozásban.
Jövőre mit vár a Kopintár, ki lehet-e növekedés? Ugye az MNB a mai inflációs jelentésében megfogalmazta azt, hogy ők is úgy látják, hogy a COVID hatása miatt magasak a kockázatok, és a várakozásaik, amelyek 3,5, illetve 6% közötti jövő évi növekedéssel számolnak, akkor teljesülhetnek, hogyha tömeges lesz a vakcinázás, és 2021 második felétől már nem kell a távolságtartás szabályait betartani.
Nagyon hasonló a mi jövő évi előrejelzésünk is. Mi már gyakorlatilag a 2020 áprilisában azt jeleztük előre, hogy jövőre egy ilyen 3,5%-os növekedés lehet. Mi nem gondoljuk azt, hogy ez a 6% megvalósítható. A vírus még itt lesz az év első felében, szinte biztos. Másrészt pedig azért itt vannak olyan tartós tendenciák, vagy tartós jelenségek, amelyeket nem sikerül egyik napról a másikra levetkőzni, például ilyen a turizmus gyengélkedése.
Palóczi Évát, a Kopintár vezérigazgatóját hallották. Egy év alatt 16,2%-kal csökkent, ugyanakkor az első hónaphoz képest 1,3%-kal nőtt az építőipari termelés októberben. A Takarékbank vezető elemzője azt mondta, hogy már látszik a fény az alagút végén. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Ami kedvező, hogy az előző hónaphoz képest tovább folytatódott a növekedés, így a májusi mélyponthoz képest szinte minden hónapban havi alapon az előző hónapot meghaladja a termelés, az építőipari termelés volumene. Így az előző hónaphoz, tehát szeptemberhez mérten 1,3%-kal nőtt az építőipar kibocsátása, tehát folytatódott az építőipar némi helyreállása, ami itt az is jelez, hogy a májusi mélyponthoz képest közel 12%-kal magasabb volumenben termelt már az építőipar októberben, mint májusban, mint a májusi mélypontban. Azonban az előző évhez képest még mintegy 16%-kal marad el. Ebben viszont az is szerepet játszik, hogy az előző évben kiemelkedően magas volt a bázis. Tehát itt bázishatások is vannak, ugye tavaly évben teljesen csúcsra pörgött az építőipar, szinte minden szegmense, és részben ennek is köszönhető, hogy a bázis magas. Illetve, hogyha alágazati bontásban nézzük, akkor az épületek építése csak 11%-kal csökkent, annak ellenére, hogy azért látszik, hogy például a lakáspiacnál van egy némi elbizonytalanodás, de az épületek építése összességében kisebb mértékben esett vissza. Viszont az egyéb építményeknél, ami tartalmazza többnyire a mélyépítési szakágazatokat, mint közút, vasút, infrastruktúrális építkezések, Itt 36,4%-os visszaesés volt, itt főleg az állami beruházások, illetve az önkormányzati beruházások elmaradása, illetve tovább magas bázis okozza itt ezt a jelentős mértékű visszaesést. Kedvezve, hogy októberben az új szerződések volumene már 17%-kal haladta meg az előző évét, tehát itt már fordulatnak a jelei látszanak. Ezen belül is az épületek építésére mintegy 16%-kal több szerződés érkezett, miközben az egyéb építményekre 18,5%-kal nőtt a megkötött új szerződések volumene. Azonban ettől függetlenül a szerződés állomány, ami tartalmaz ugye a korábbi szerződéseket is, és ami még nem futott ki, az még mindig 10%-kal marad el az előző évitől, de már itt is csökken a visszaesés mértéke. Tehát már látszik a fény az alagút végén, és hát ugye az egész építés szakma jelentős várakozással tekint a jövő évre, főleg ugye meghozott lakásépítési, lakásfelújítási és más családtámogatások miatt, hiszen a 5%-ra visszacsökkentett új lakás áfa és más támogatások, a csók kibővítése és más támogatások miatt arra számítanak a szereplők, hogy jövőre újra élénkülhetnek majd a lakásépítkezések, és leginkább ez húzhatja jövőre az ágazatot, illetve majd, hogyha hozzájutunk majd az uniós forrásokhoz is, akkor nyilvánvaló, hogy annak egy része az építőiparban is megjelenhet.
Szupán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. Megkezdte tényleges működését a Magyar Bank Holding azzal, hogy lezárult a Budapest Bank, az MKB és az MTB részvényeinek a portja. December 15-én megkezdte tényleges működését a Magyar Bank Holding ZRT, miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a három pénzintézet meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket aportálták a közös holding társaságba, tette közzé a Magyar Bank Holding közleményében, kitérve arra, hogy ezzel Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre, amelyben a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRT révén 30,35% az MKB eddigi közvetlen tulajdonosai, 31,96%, az MTB eddigi közvetlen tulajdonosai pedig 37,69% tulajdonrészen rendelkeznek. A pénzügyi holding társaság az aportot követően a jövőben prudenciális kontroll- és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a bankok működését optimalizáló fúziós folyamatot. A részletes fúziós ütemterv és az üzleti stratégia kidolgozása 2021-ben történik majd. A közlemény arra is kitér, hogy a Budapest Bank, az MKB és az MTB egyelőre megőrzi önálló jogi státuszát, és külön brand alatt működik a fúziós folyamat megtörténtéig. Az aportot követően azonban azonnal megkezdődik a csoport működéséből eredő szinergiák kiaknázása. A Magyar Bank Holding igazgatósági elnökének feladatait Barna Zsolt, vezérigazgatói feladatait pedig Vida József látja el. Az igazgatóság tagjai továbbá Balog Ádám, Léfai Koppány, valamint Tajti Attila. A menedzsment munkáját nemzetközi tanácsadó cégek közreműködésével a három bankból érkező vezetők támogatják, akiket belső pályázaton választottak ki november elején. A Magyar Bank Holding által kiadott közlemény azt is leszögezi, hogy a kötelező törvényi szabályozással összhangban az aportot követően januárban nyilvános vételi ajánlattételre kerül sor az MKB és a Takarékjelzálog Bank esetében. A pénzügyi holding társaságot a Corvinus ZRT, a Budapest Bank ZRT, az MKB Bank és a takarékcsoportot irányító MTB ZRT alapítottak 2020 májusában. Az új bankcsoport Magyarország második legnagyobb piaci szereplője, csaknem 2 millió ügyféllel, országosan a hazai bankfiókhálózat közel felét, több mint 920 fiókot működtet, együttes mérnek főszege megközelíti a 6800, hitelállománya a 3800, betétállománya pedig a 4800 milliárd forintot. 5. hónapja, vagyis július óta csökken a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de a havi csökkenés mértéke decemberben volt a legjelentősebb, mondta az Inforádiónak a gazdaságkutató vezérigazgató helyettese Karsai Gábor.
A GKI fogyasztói bizalmi index áprilisi zuhanás után 3 hónapos jelentős emelkedés, majd 3 hónapos kisebb esés után novemberben minimálisan emelkedett, de nem ért el a szeptemberi szintjét. Összesen novemberre az áprilisi romlás 43%-át sikerült ledolgoznia. Most azért az áprilishoz mérünk, mert ugye akkor indult a koronavírus, és akkor volt egy jelentős zuhanás az index értékében. Ennek a zuhanásnak most novemberig a 43%-át sikerült ledolgozni.
Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották.